Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodavezető helyettesével a fizetési meghagyásos eljárásokról. Pulinka Mihály az Inforádiónak adott interjúban elmondta, a tévhitekkel ellentétben az eljárás kezdeményezéséhez nincs szüksége a ki nem fizetett számlák, szerződések vagy más bizonyítékok csatolására. A riporter Rozgonyi Ádám.
Még mindig sok a hitelkártya tartozás miatt megindított eljárás?
Erre pontos statisztikáink nincsenek, itt leginkább a saját közjegyzői tapasztalataimról tudok beszámolni, de a hitelkártya tartozások, illetve a kölcsönösszegből fakadó pénzkövetelések száma az viszonylag magas. Illetve ami még ezt is meghaladja, az viszont a közüzemi tartozások. Jellemzően egyébként alacsony összeggel, tehát az is lehet, hogy az embereknek a jelentős része feledékenységből nem fizeti be ezeket a számlákat. Tény, hogy egy kölcsönök, illetve hitelkártyákból eredő pénzköveteléseknél még a közüzemi tartozások is magasabbak.
Egyébként hogyan vitathatja a tartozását az adós fél?
Ha valaki fizetési meghagyást kap, akkor az biztos tudnia kell, hogy postai úton, vagy pedig bírósági végrehajtótól kaphatja meg a fizetési meghagyást, és ha bármilyen módon megkapta a fizetési meghagyást, akkor a legelső, hogy nézze meg, hogy mi van ebben a fizetési meghagyásban. Hogyha a követeléssel nem ért egyet, akár csak részben, akkor pedig nagyon fontos, hogy még határidőben, tehát a fizetési meghagyás készhezvételétől számított 15 napon belül vitassa a követelést, vagy a vitatott részt hozza a közjegyző tudomására, és ne a Magyarországos Közjegyzői Kamarának, hanem az eljáró közjegyzőnek címezze a beadványát. Azt is szem előtt kell tartani, hogy ha valaki jogi személy, vagy egyébként elektronikus ügyintézésre kötelezett személy az elektronikus ügyintézésről szóló törvény szerint, akkor ő sem papír alapon, sem szóban nem jogosult előterjeszteni a beadványát, így például az ellentmondását, hanem neki elektronikusan kell. Az elektronikus iratbeadáshoz pedig vagy minősített elektronikus aláírásra van szükség, vagy pedig, ha valaki ilyennel nem rendelkezik, akkor jogi képviselőhöz kell fordulnia, és ő fogja helyette benyújtani az ellentmondást.
Ha jól tudom, kevés magánszemély kezdeményezi ezt az eljárást. Az azt is jelenti, hogy nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy ilyen eljárás indítható?
A tapasztalataink alapján a magánszemélyeknek igen, nincsen tudomása arról, hogy ez a fizetési meghagyásos eljárás minden polgári jogi követelésre igénybe vehető, például kártérítések érvényesítése, vagy elmaradt munkabér visszakövetelése, magánkölcsönöknek a visszakövetelése, ezekre mind alkalmas a fizetési meghagyásos eljárás. Vagy tudomásuk nincs, vagy még ami felmerül bennünk közjegyzőkben, hogy talán félnek az igényérvényesítésnek ezen módjától, és egész egyszerűen magánúton próbálják intézni egészen addig, amíg csak lehet a saját követeléseiknek a kezelését. Félnek attól talán a magánszemélyek, hogyha esetleg a kötelezet vitatná a tartozását, akkor ugye bíróságra kell menni, ahol a sztereotípiák azok abszolút afelé mutatnak, hogy évekig kell pereskednie mindenkinek a pénzért. Holott egyébként ez már a talán ma már ez így nem igaz, hogy évekig kell pereskedni, de tény, hogy a bírósági eljárástól nagyon sokan félnek, és talán ez is az, ami visszatartja az embereket attól, hogy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezzenek, mármint hogy a magánszemélyeket visszatartja ez attól, hogy egy eljárásba belevágjanak. Pontos információ nekünk sincsenek arra vonatkozóan, hogy miért nem indítanak a magánszemélyek fizetési meghagyásos eljárásokat, de mi ezeket tapasztaljuk. Tehát egyáltalán a hatósági eljárásoktól való félelem is benne van, a sok papírmunka, a sok ügyintézés, és valaki lehet, hogy ennek ellenére inkább azt fogja mondani, hogy hagyja elévülni a követelését, mert nem hajlandó ennyi munkát belefektetni, ennyi utánajárást végezni, de ez valójában teljesen alaptalan félelem szerintünk, hiszen a fizetési meghagyásos eljárás egy átlag állampolgárnak sem egy ijesztő eljárás, egy űrlapot kell mindössze kitölteni, ami azért annyira nem félelmetes.
Tehát nem egy tipikusan sokáig húzódó, elhúzódó ügyről beszélünk, már hogyha perré alakul természetesen a fizetéses meghagyásos eljárás.
Igen, ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, az mondjuk kiszámíthatatlan, hogy meddig fog tartani, hiszen ugye ez attól függ, hogy a perben milyen bizonyítékok kerülnek elő, mi derül ki a bíróság előtt, hogyan alakul a per, ott azért nagyon sok felé mehet el az eljárás, és tény, hogy ott mondjuk a fél évtől egy-két évig tartó időintervallum, az benne van a pakliban, hogy addig fog tartani. Viszont, mint mondtam, a fizetési meghagyásoknak a 95%-a jogerőre emelkedik, ez pedig adott esetben, sőt az esetek többségében igaziból néhány hét alatt elérkezik ez az idő, hogy jogerőre emelkedjen.
A fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezéséhez szükség van például a ki nem fizetett számlák, szerződések vagy más bizonyítékok csatolására?
Nem, fizetési meghagyásos eljárásban semmilyen bizonyítékra nincsen szükség. Nem csak, hogy szükség nincsen, hanem tilos is ezeket csatolni. Tehát hiába viszi el valaki a közjegyzőhöz ezeket bemutatni, a közjegyző nem fogja ezeket megvizsgálni, hiszen úgy szól a jogszabály, hogy bizonyítékok csatolásának nincsen helye, a bizonyítási eljárás lefolytatásának sincsen helye ebben az eljárásban. Maga a fizetési meghagyásos eljárás így gyakorlatilag egyedül a kötelezett nyilatkozatától függ, hogy mi lesz a kimenetele. Tehát a kötelezett dönti el azt, hogy jogerőre emelkedik vele szemben a fizetési meghagyás, vagy pedig vitatja a követelést és ellentmondást terjeszt elő, ezáltal pedig bíróság elé kerül az ügy, és ott peres eljárásként folytatódik.
Mi történik abban az esetben, ha az adós nem rendelkezik magyarországi székhellyel?
Ha az adósunknak nincs magyarországi székhelye, akkor azt kell megvizsgálni, hogy egyébként jogi személyről van-e szó, és van-e Magyarországon kereskedelmi képviselete vagy pénzügyi fióktelepe. Ha van belföldi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete, akkor megindítható vele szemben a fizetési meghagyásos eljárás olyan módon, hogy az adósként fel lehet tüntetni a külföldi székhelyű vállalkozást, és részére képviselőként kell megjelölni a pénzügyi fióktelepet vagy a kereskedelmi képviseletet. Ha viszont olyan adósunk van, legyen az magánszemély vagy vállalkozás, akinek nincsen Magyarországon semmilyen címe, akkor vele szemben nem indítható egyáltalán magyar fizetési meghagyásos eljárás, hanem vele szemben vagy pert lehet kezdeményezni a megfelelő tagállamban, vagy pedig európai fizetési meghagyásos eljárást lehet indítani, abban az esetben, ha a székhelye valamelyik Európai Uniós tagállamban van, kivéve Dániát, mert Dánia ebből a szempontból nem viselkedik tagállamként, de minden más Európai Uniós tagállam igen.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi iroda vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több mint 6400 távmeghallgatást bonyolítottak le tavaly a bíróságok, amelyek összesen 5221 vádlottat hallgattak ki. Csaknem 100 alkalommal használták nemzetközi távmeghallgatásra a Via Video rendszert. A legtöbb esetben a meghallgatások helyszínei között Hollandia, Ausztria, Anglia, Románia, Szlovákia és Szlovénia szerepelt. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Péter Zoltánt, az Országos Bírósági Hivatal elektronikus eljárások főosztályának vezetőhelyettes.
A tavalyi évben több mint 6400 meghallgatást bonyolítottak le a bíróságok. Ennek zömében büntetőügyekben került sor ezen távmeghallgatásokra, de több mint 600 esetben polgári peres ügyekben használták ezen telekommunikációs eszközöket a bíróságok.
Körülbelül hányan vettek részt az egyes eljárásokban? Arra vonatkozólag van-e adat, hogy hány tanút, szakértőt vontak be az egyes kihallgatások során?
Igen, hát zömében gyanúsítottak, vádlottak, illetőleg elítéltek kerültek ilyen módon meghallgatásra. Ez azt jelenti, hogy 5221 esetben terheltek meghallgatásra történt távmeghallgatás útján. Szabálysértési eljárás alá vont személy 179 került meghallgatásra, illetőleg több mint 600 tanú esetében is ilyen jellegű eszközöket használtak a bíróságok, 40 esetben pedig szakértőnek a meghallgatása történt. Ilyen módon. Ezek a számok azt mutatják, hogy rendkívül széles az a paletta, ahol ezeket az eszközöket használták, tehát nem csak büntetőügyekben, hanem polgári ügyekben, nem csak peresfeleket, illetőleg terhelteket érintően, hanem tanúk, illetőleg szakértők meghallgatása is megtörténhetett ilyen módon.
Ezen távmeghallgatások során mennyi olyan eset volt, amikor külföldi országból hallgattak meg valakit a bíróságon?
Több mint 100 esetben külföldről történt a meghallgatás. Szlovákiából, Szlovéniából, Belgiumból, Máltából, Németországból, Spanyolországból, illetőleg Svájcból, és hát több nagy jelentőségű ügyben is nemzetközi távmeghallgatásnak a lebonyolítására került sor. Ez azt jelentette, hogy nem kellett hónapokat várni arra, hogy ezek a tanúk a magyar bíróságok előtt megjelenjenek, hanem gyakorlatilag a külföldi lakó, illetőleg tartózkodási helyükön lévő meghallgató helyiségekben történő megjelenésükkel a tárgyalások így lebonyolíthatók voltak.
Arról van statisztika, hogy átlagosan mennyi időbe telt, mennyi időre volt szükség egy-egy távmeghallgatás lebonyolításához?
Ez mindig attól függ egy távmeghallgatásnak a hossza, hogy kinek a meghallgatása történik ilyen jellegű eszközökkel. Ez lehet, hogy egy tanú esetében, hogyha ő negyed óra alatt a feltett kérdésekre válaszolni tud, akkor egy negyed óra alatt ez be tud fejeződni, de volt olyan eset, amikor több órán keresztül történt egy vádlottnak a kihallgatása, meghallgatása távmeghallgatás keretében, de ez akár több napot is igénybe vehet, tehát több tárgyalási napon keresztül természetesen megszakításokkal történhet egy terheltnek vagy egy tanúnak a kihallgatása. Semmiféle korlátozó tényező nincs technikai szempontból, illetőleg eljárásjogi szempontból arra nézve, hogy egy távmeghallgatás mennyi ideig tartsam.
Péter Zoltán Jánost, az Országos Bírósági Hivatal főosztály vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.